van egy ilyen megkülönböztetés az úgynevezett támadó meg az úgynevezett védekező eszközök között. Tehát, hogy elfogadjuk, hogy van egy ilyen megkülönböztetés, hogy vannak támadó fegyverek és vannak védekező fegyverek, akkor el kell mondani azt, hogy eddig a NATO vagy Ukrajnának a nyugati szövetségesei általában hajlandók voltak átadni úgy támadó, mind védekező rendszereket, de ezek régi szovjet technológiák voltak, és modern nyugati védekező eszközöket. Amit nem kapott meg eddig Ukrajna, azok modern nyugati támadó eszközök. És ez a tabu, mondjuk úgy, vagy ez a küszöb lett most átlépve.
Ebben az egészben miért olyan fontosak ezek a Leopard tankok? Mit tudnának előre mozdítani ebben a háborúban?
A Leopard tankoknak az egyetlen jelentősége, hogy ez egyetlen olyan nyugati, modern nyugati tank, amit igen nagy mennyiségben gyártottak. Tehát lenne még egy lehetőség, lennének még az amerikai Abrams tankok, amik legalább olyan potensebb, vagy még potensebb, mint ezek a Leopardok, viszont ezeket olyan technológiák köré építették, amiket igen nehéz lenne az ukrán hadszintér körülményei között karbantartani, ellátni üzemanyaggal. Tehát ebbe bele lehet mélyülni jobban is, de talán ennyivel meg lehet elégedni, hogy ezek a fegyverrendszerek nem a legmegfelelőbbek, ezek az amerikai tankok Ukrajna számára. Ami viszont a Leopardot illeti, ez a másik olyan nyugati harckocsi fajta, amit igen nagy mennyiségben gyártottak, nagyon sok állam használja őket, és sokkal jobban megfelelnek az ukrán gazdaság, az ukrán logisztika korlátainak, mint azok az amerikai tankok. Ez a Leopardok jelentősége.
Modernebb fegyverekről beszélünk most már, amiket a NATO és egyéb tagországok segítségül adnak Ukrajnának. Azt jelenti, hogy akkor a katonákat is ki kellene képezni, újra ki kellene képezni ezeknek a használatára? Következő lépés lenne?
Igen, ez egyik szűk keresztmetszet, ez a kiképzés. Minél fejlettebb egy fegyverrendszer, annál több energiát, időt, stb. Pénzt kell belefektetni a katonáknak a kiképzésébe, és paradox módon, ha a katonai hatékonyság a fő szempont, akkor sokszor egy primitívebb, egy egyszerűbb fegyverrendszer, amire hamarabb ki lehet képezni a katonákat, nagyobb hatékonyságot képez, mint ezek a fejlett rendszerek. Tehát van itt ez az egyik probléma. Másik probléma az, hogy a kérdés az, hogy ezeket az eszközöket milyen gyorsan fogják leszállítani Ukrajnának, mekkora csomagokban, és hogy képesek lesznek-e az ukránok, hogy egy összfegyvernémi öklöt hozzanak létre ebből ezekből az új eszközökből, amikkel komoly eredményeket lehet elérni, legalább műveleti szintű eredményeket lehet elérni, és nem aprózzák el őket. Tehát ha ilyen század, harckocsi századnyi adagokban kapják őket, ilyen homeopátiás csötöktető öntözéssel adagolják Ukrajnának, hogy ma 10 darabot, 3 hónap múlva 10 darabot, akkor az egész nem ér sem.
Milyen üzenetet hordoz ez akkor Oroszország irányába, hogy most már ilyen modern támadó eszközöket is kaphat Ukrajna? Gondolom akkor Oroszország is kénytelen valamilyen újabb lépést, vagy újabb fegyverekkel előállni?
Ez attól függ. Mi azt nem tudhatjuk, hogy nem kapott-e Oroszország egy olyan üzenetet, egy olyan nem formális üzenetet ezektől a donorállamoktól, hogy hát igen, van egy nagy nyomás a közvélemény részéről, hogy adjuk át ezeket az eszközöket Ukrajnának, de mi ezt úgy fogjuk tenni, hogy nem fogja döntően befolyásolni a háborúnak a menetét. És akkor az oroszok nem fognak eszkalálni. Tehát lehet, hogy van egy informális megegyezés a két fél között, hogy annyit nem adunk, és olyan gyorsan nem adunk, hogy az oroszok ezt megérezik. A másik pedig az, hogy nincs egy ilyen megegyezés, hogy az oroszok úgy gondolják, hogy ez a nyugati lépés egy jelentős eszkaláció a nyugat részéről, és akkor az oroszok is eszkalálni fognak a maguk részéről. Tehát én ezt a két forgatókönyvet látom.
Mi a helyzet most akkor a harci terepen, hogy mondjam így? Attól tartottunk, ugye, hogy ugye jön a tél, a hideg, ebben az időszakban azért a háború egy picit visszahúzódik, vagy leáll, ez valóban így történt, vagy ott is körülbelül ilyen enyhébb körülmények között azért folytatódnak a harcok?
Mit láttunk a tél folyamán? Láttuk az orosz előrenyomulást Bahmut irányába, és az 1 millió dolláros kérdést, hogy hogy értékezte el az oroszok. Tehát, hogyha van egy nagyon erős nyugati narratíva, ami azt mondja, hogy mindez a Wagner katonai vállalkozóknak a sikere, akkor ezt nem hiába nyomják ezt a vonalat. Ennek az üzenete az, hogy az a 300 ezer orosz katona, akiket tartalékos, akiket nemrég hívtak be, és nemrég soroztak be, azok vagy egyáltalán nem tudnak befolyást gyakorolni, tudják befolyásolni a háború menetét. Megjövő Oroszország nem képes további katonákat hatékonyan felhasználni. Tehát ez ennek a narratívának az üzenete. És most az 1 millió dolláros kérdés az, hogy ez igaz-e, vagy nem igaz. Tehát a kérdés az, hogy Oroszország képes-e hatékonyan behívni tartalékosokat, hatékonyan kiképezni fölszerelményeket, és velük elérni eredményeket. Hogyha Bakhmut környéki eredményeket legalább részben ezek az új katonák érték el, akkor ez mond valamit a jövővel kapcsolatban. Ez a fenyegetés ez mindig ott van, és aki elég idős ahhoz, hogy emlékezzen a hidegháború éveire, évtizedeire, azt tudja, hogy ott is állandóan megvolt ez a fajta szimbolikus harc, mondjuk ugye szimbolikus küzdelem, a fenyegetéseknek, meg az ellenfenyegetéseknek a szimbolikus küzdelme, és az egész ügyessége mind a két félnek abban merül ki, hogy hogyan tud úgy fenyegetni, hogy a másik felet elriassza valamitől, anélkül, hogy ezeket a fegyvereket használjuk. Tehát ez egyfajta ilyen szimbolikus harc, mint mondjuk mint egy lovagi torna, amikor nem igazán éles fegyverekkel, vagy nem igazán hegyes lándzsákkal vívják azt a lovagi tornát, de ennek is van egy jelentőség, ez is mutat valamit, hogy melyik fél erősebb. Egyfajta ilyen rituális küzdelem volt ez az atomfenyegetéseknek a párbaja, és az egésznek a célja az volt, hogy ezt a harci táncot úgy járja a két fél, hogy nehogy véletlenül egy igazi háború legyen belőle. Tehát ez nagyon-nagyon fontos összetevő volt akkor is és ma is.
Mire fontos Oroszország részére, hogy még az idei évben tényleg előrelépés történjen a háború helyszínén, tudván azt, hogy ugye jövőben ott is elnök választás lesz.
Én azt hiszem, hogy az oroszok részéről a fontos az, hogy megmutassanak két dolgot. Azt, hogy egyidejűleg tudják fenyegetni úgy az ukrán hátországot, és erre az ukrán államnak nincs hatékony megoldása, meg a nyugatnak nincs egy hatékony válasza, és ezzel egyidejűleg előre tudnak haladni a frontok mentén is. Ha csak az egyik dolog jön be, az nem elég jó az oroszoknak, és az ukránok szempontjából ad egy bizonyos remény. Hogyha az ukrán közvélemény, annak a nyugati közvélemény is azt látja, hogy mind a két fronton, ugye a Hátországban, mint az ütköző vonalak mentén rosszul mennek a dolgok, akkor ez ad át egy bizonyos üzenetet a háború egészének a menetét illetőleg.